Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a 21. század intézet Mozgásban című műsorának a podcast csatornája, ami keretében ezúttal G. Fodor Gábornak a legújabb könyvéről fogunk beszélgetni, aminek a címe Orbán Szabály. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, Békés Márton a másik vendégünk, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója. És hát múlt héten volt egy könyvemutató, most nem fogjuk azt megismételni, hanem egy kicsit aktuálpolitikai szemszögből közelítjük meg azt, hogy hogyan lehet hasznosítani ezt a könyvet, hiszen ugye Orbán szabály, egy szabályrendszer, egy koherens világkép, amely alapján gyakorlatilag minden egyes politikai eseményt el tudunk helyezni ebben a univerzumban, és magyarázatot tudunk adni ugye a különféle jelenségekre. Talán én azzal kezdeném, hogy a könyvben volt egy hangsúlyos rész azzal kapcsolatosan, hogy mi okozta gyakorlatilag a baloldalnak a válságát, jelenlegi állapotát, és volt egy ilyen fogalom benne, hogy horn együttható, ugye ennek keretében írtad le azt, hogy mi volt az a kötőerő, ami gyakorlatilag egyben tartotta sokáig az MSZP-t, az MSZP-nek a szavazótáborát. Hogy jutottunk el szerinted oda, hogy ma a baloldalnak a várható miniszterelnök jelöltje, Karácsony Gergely azzal kérkedik gyakorlatilag a Facebookon, hogy ő nem tud angolul, és azt hozzátette még, hogy oroszul és kínaiul sem szeretne megtanulni, tehát gyakorlatilag egyfajta szellemi válságban van a baloldal.
Hát nézzük akkor, hogy mi az, ami konstans ezekkel az elemekkel, ahol együtthatón alapuló baloldali hatalompolitikai rendszerrel, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Mi történt a múlt héten? Karácsony Gergely tulajdonképpen unortodox módon jelentette be az indulását egy angol bankárlapban. Ugye egy ember, aki nem tud angolul, de mégis egy angol bankárlapban jelenti be azt, hogy ő lesz Orbán Viktor ellenfele. Ez az interjú megint csak unortodox módon nem a meginterjú voltról szól, hanem Orbán Viktorról. Ez is különösen érdekes, de mit jelent ez? Nézzük, mit jelent ez. Szerintem azt jelenti, hogy megint a külföldi érdekkörök jelöltjéről van szó. Már nem egy bankárt indítanak, mint mondjuk Medgyessy Péter vagy Bajnai esetében. Ez szerintem tanult a baloldal abból, hogy hát ezt a magyarok nehezen nyelik le, hanem itt van egy szerencsétlen bölcsész, de a logika ugyanaz. Jogunk van bizonyos dolgokhoz, ezt régen segélypolitikának hívták, a horn együttható azt jelenti, hogy az államból élőket kell magunk mögött tartani, és ha ők megvannak, leszavaznak ránk, akkor a baloldal győz. Most, ha megnézzük Karácsony Gergely, vagy akár Dobrev Klára pontjait, hát ez ugyanarról szól, hogy legyen minden ingyen, mindenhez jogunk van, de hát mindenki tudja, akinek van józan esze, hogy ez nem lehetséges, tehát nincs ilyen törvény, nincs ilyen szabály, hogy mindent ingyen kapunk, tehát valahonnét ezt fedezni kell, és megint akkor a konstans elem, hogy lehet ezt fedezni, adót kell emelni, illetve külföldi hitelekkel lehet fenntartani egy olyan politikát, amely szociális elosztási politikát valósít meg. Az eredményt ismerjük, ezért bukott meg a baloldal részben, hogy eladósította az országot, csőd közelébe vitte, mert az adóemelés, a hitelekkel való eladósítás révén egész egyszerűen egy ország nem tud megállni a maga lábán. Tehát szerintem a dolgok körben forognak, ugyanott tartunk, csak a szereplő legfeljebb változott. De a logika az konstans.
Márton, te, mint történész, kicsit, hogyha tudsz egy történelmi példát vagy hasonlatot említeni. Ugye mi a 21. század intézetnél, te is beszéltél erről korábban, írtál is erről anyagot, meg mi is írtunk, hogy volt a dualizmus idején a habarék ellenzék, hogy egy kicsit hasonlót látsz-e jelenleg?
Hát itt is körbeforgás van, és bár mindig mondják, hogy a történelmi példák nem valósak, mindig kicsit sántítanak, ez természetesen igaz, tehát azért kétszer ugyanabba a folyóba nem nagyon lehet lépni, mert fizikális akadályai vannak, de mintázatok vannak, és azért ezt jó pár ponton tudjuk igazolni az elmúlt időszakban, és hogyha egy nagy rendszert kellene az embernek felvázolni, mondjuk akár a dualizmus végétől, de inkább mondjuk azt, hogy az elmúlt 100 évből, hiszen tavaly volt a trianoni békediktátum 100. évfordulója, és aztán hát látható, hogy a magyarok, bár az eredeti terv nem ez volt, de továbbra is itt vannak, sőt erősebbek, mint valaha, tehát én azért azt gondolom, hogy 100 éves ciklusba el lehet rendezni az eseményeket, és hát kapcsolódva is a Gábor által elmondottakhoz, valóban arról van szó, hogy van egy látszólag sok pólusú, heterogén, különböző elemekből álló ellenzék, vannak benne régi módi internacionalisták, vannak benne új sütetű kozmopoliták, aztán itt egy Gyurcsányféle neoliberális eurokrata párt, és aztán vannak olyan pártok is, amik a még vagy már sajnos a nemzeti kérdés iránt teljesen indiferensek, ez a LMP és a Jobbik. Hát a Jobbik sem úgy kezdte a pályafutását, hogy Gyurcsány Ferenc énekkarába beállnak kóristának. Az LMP Schiffer András vezetése Székely Szabadság napját ünnepeltetett, egy lokalista párt volt. A Párbeszéd más, az kezdettől fogva Karácsony Gergellyel együtt indiferens a nemzeti kérdésre. És ez a sok minden, amit most felsoroltam, ez mind arra irányul, hogyha az új politikai törésvonal, az új horizont, a 21. századi politikai konfliktus mező felől közelítjük meg az eseményeket, akkor látunk egy nagy nemzeti történelmi blokkot, ez az Orbán párt, ez az Orbán párt működteti az Orbán rendszert, határozza meg az Orbán korszakot, írja meg az Orbán szabályt, tehát ez egy politika filozófiailag is már egy olyan széles horizont, hogy szabálykönyveket lehet ráírni. Mindez idáig egy ilyen szabálykönyv született meg, amit Gábor írt, én szerintem ez olyan jó lett, hogy többé nem szükséges erről írni, tehát elkészült a munka. A másik oldalon pedig van egy nemzetközi párt, ez a nemzetközi párt, vagy globalista párt, ez aztán belül több csoportból áll, ezt kis maliciózus iróniával azt mondtam, hogy ezek csak annyiban különböznek, amennyiben más tőkefrakciót képviselnek. Ezek a tőkefrakciók persze nem a hazai vagyon elemek és a hazai gazdagság és a hazai tőkepártja, amit visszaforgatunk a magyar gazdaságba, és aztán ebből munkahelyek keletkezek. Nem, ezek külföldi tőke érdekeltségek kinyújtott kesztyű bábjai, és ennek a proxy háborúját vívják Magyarországon. Szerintem így néz ki ez az egyenlet.
Jól mutatja egyébként, hogy milyen nagy érdeklődés van az iránt, hogy az emberek megértsék, meg akarják tudni azt, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogyan alakult ki, mi az Orbán szabály, ami a könyvnek is a címe, hogy gyakorlatilag pár hete jelent meg a könyv, és már több ezer példányban elfogyott, és most már a második adagot kell hozni a nyomdából, tehát látszik, hogy nagyon az érdeklődés ez iránt, hál' a téma iránt. Hál' Istennek, igen. Kezdjük talán, amikor túl vagyunk a baloldalnak az elemzésén, és térünk át gyakorlatilag a könyv mondani valójára, azzal, hogy ugye kiemelt részt szentelsz annak, hogy az intellektuális tudás, az a tudásbázis, amire ugye alapszik a jobboldali kormányzat, az gyakorlatilag ugye a baloldalon nem nagyon található meg, és ugye ennek köszönhetően Orbán Viktor és a jelenlegi jobboldali vezetés is képes hosszú távon gondolkodni, stratégiát alkotni, és gyakorlatilag tudja azt, hogy mi a sokadik lépés. Mi kell ehhez az intellektuális pesgéshez szerinted?
Hát, hogyha átköthetem az aktuál politikai kérdésettől, mert a könyvben van egy meghatározás arra, hogy szerintem mi a baloldal, szerintem a baloldal a behódolás, és hogyha megnézzük, hogy jön egy jelölt, aki egy angol lapnak ad interjút, hogy na, kérem szépen, el fogok indulni, akkor felvetődik a kérdés, hogy na jó, de mit kérnek cserébe? Mit várnak el ettől az embertől ezek a külföldi érdekkörök, vagy a nemzetközi párt mit vár el ettől az embertől? Biztos elvár olyanokat, hogy bontsa le a határokat, emeljen adót, kedvezzen a multiknak, Magyarország adja fel az önrendelkezését, és akkor nem kell gondolkodni. Mert a kérdésed arra vonatkozott, hogy milyen intellektuális készség kell ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy egy önálló korszakot lehessen megalapítani és működtetni. És szerintem az Orbán korszak arról szól, hogy az önfeladással, a behúdolással szemben a saját utat kell járni, ehhez meg kellenek intellektuális képességek. Mert ezt ki kell munkálni. Ki kell munkálni intellektuálisan is, meg gyakorlatban is. Nem lehet azt mondani, hogy felhívnak minket, és azt mondjuk, igen, rendben van, ezt az utat fogjuk követni, hanem ez a saját tapasztalatainkon keresztül, a saját megfejtéseinken keresztül kell valamilyen sikeres megoldáshoz eljutni. Ez nem megy gondolat nélkül. De ha megmondják az embernek, hogy mit várnak el tőle a támogatásért cserébe, akkor nem kell gondolat. Szerintem ez egy lehetséges magyarázat arra, hogy miért gondolattalan vagy szellemtelen ma a baloldal, mert egész egyszerűen nincs rá szükség, lediktálják nekik, ők pedig a támogatás fejébe, a pénz, paripa, fegyver reményébe tulajdonképpen felmondják, hogy mit várnak el mások tőlük és a magyaroktól, és miért kell rájuk szavazni.
Érdekes ez a Dani mondott, mert általában mindig fordítva nézik a dolgokat, tehát először a gazdaság, aztán akkor majd utána jön egy kis politika, aztán a végére talán elfér a kultúra. Lehet, hogy ez a reláció teljesen fordítva van, és azért vagyunk mi nagyon jó helyzetben. A egyik ellenzéki portálon, amikor 10. évébe lépett a Nemzeti Együttműködés rendszeret, ugye ez tavaly májusban volt, egy évvel ezelőtt, akkor oda Schmidt Mária is írt egy felkértéket szövegírására, és azt írta az ott a szöveg felütés, hogy a 2010-es évek Orbán Viktor évei voltak Magyarországon. Most itt, ahogy beszélgettünk, nem hiszem, hogy újdonság lesz, mi azt akarjuk, hogy a 2020-as évek is Orbán Viktor évei legyenek Magyarországon, aztán még onnan is majd megyünk tovább ebbe az irányba. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azért az, hogyha kijelenthető, hogy egy évtized valakinek a kormányzása alatt kellő népi legitimációval, tehát ugye 3x2/3 van hatalmon, és ehhez még esetleg hozzászámoljuk az ezredfordulós polgári kormányzás idejét is, most már akkor azt látjuk, hogy ez már összesen 15 év a Orbán Viktor fémjelzésében történt meg a rendszerváltoztatás óta, ez pont a rendszerváltoztatás óta eltelt időszaknak a fele, és legutóbb számolgattam, hogy a távolról se ilyen demokratikus körülmények között volt 10 évig Bethlen István hatalmon és 15 évig Tisza Kálmán hatalmon, ugye mind a kettő időszakot demokratikus körülmények között meghaladtuk már. Tehát ez a visszacsatolva Schmidt Mária szavaihoz is, ez már egy olyan tömeg időben is, olyan tömeg politikailag is, egy olyan emlékezett kultúra már, hogy emögött lehetetlen volna csak gazdasági, vagy csak anyagi valóságot észrevenni. Tehát ez már egy eszmei, ez már egy kulturális összetevőjű valóság, ennek megvannak a saját rendszerei, a saját legitimációja, ez hiányzik a bal oldalon, és én nem bánom, hogy a hazai nemzetközi párt úgy gondolja, hogy neki csak külföldi érdekeket kell szolgálni, és szellemet nem kell belerakni. Ezt csinálják még nagyon-nagyon sok ideig így, én kívánom nekik is, magunknak is természetesen, de ez egy nagy figyelmeztetője, hogy gondolat nélkül nem lehet politizálni, megfordítom, politika nélkül kár gondolkodni. Mind a kettő nagyon fontos.
És itt van egy érdekes pont, ez a demokratikus felhatalmazás kérdése. Te is mondtad a 3x2/3, ami egy erőt adott mindazon döntések mögé, amit az Orbán vezette kormány végrehajtott az elmúlt 10 évben, és az ellenfél, a baloldal azért fordul a külföldi érdekkörökhöz, mert neki nincs meg ez a társadalmi felhatalmazása. Mindenki találkozott már olyan liberális publicisztikával, amiben sóhajtoztak, hogy avatkozzanak már be. Történjen már valami. Jöjjenek már az amerikaiak. Valami vezércik szülessen már a Washington Post hasábjain, ami elmondja, hogy Orbánnak mennie kell. És ez azért van, mert nekik nincs meg az a társadalmi felhatalmazásuk, ami kell egy demokratikus kormányzáshoz. És ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy erre a problémára, hogy tulajdonképpen nekik nem sikerült integrálni az embereket maguk mögött, az volt a válaszuk, hogy akkor Orbán a diktátor. Ez egy nagyon érdekes kérdés. hogy hogy lehet elvitatni egyébként egy szerintem 100%-ig demokratikus orientáltságú vezetőtől, hogy ő demokrata, mert ha ránézünk az elmúlt 10 év döntéseire, valamennyi mögött ott áll, vagy a kétharmados felhatalmazás, vagy a parlamenti többség, vagy a nemzeti konzultáció, vagy a népszavazás, és ez ad egy olyan erőt és fundamentumot, amely révén sikeres tudott lenni a nemzetközi európai politikai térben is a magyar álláspont.
Nagyon jó, hogy ide tértünk, mert pont ezzel akartam folytatni, hogy itt a könyv hátulján itt van, hogy Géphodor Gábor politikai filozófus, az Orbán csapat tagja. Ugye arra utal, hogy te láttad test közelből is Orbán Viktor sokszor, tudod a gondolkodásmódját, és kicsit kíváncsi lennék arra, ebből a könyvben is írsz, hogy mi az, ami őt mozgatja, mi az, ami inspirálja, mi az, ami ugye ellenzékoldalon sokszor vádolják azzal, hogy hatalomméhes, diktatúrát akar építeni, ugye erről is beszéltél az előbb, de mi a valóság, mi az, ami tényleg mozgatja?
Hát az Orbán csapat tagja kifejezése elsősorban elköteleződést jelent. Ez ugye egy furcsa gondolat, mert még mindig az a korszellem, hogy objektív, független módon kellene valahogy könyvet írni valamiről. Én nem így tettem, elkötelezett vagyok az Orbán korszakinak, hiszek benne, azt gondolom, hogy ezek az igazságok.
Bocsánat, az objektív elemző úgy ír szakácskönyvet is, hogy soha nem kóstolja meg, amilyen receptet beleírt.
Objektív módon elképzelhető lencsefőzelék, amit még nem kóstolt meg senki. Tehát, hogy inkább az elköteleződésről szól. Nyilván van egy képem arról, hogy én mit feltételezek, hogy mi hajtja a politikai szereplőket, vagy a könyv főhősét. És az is egy közkeletű feltevés, hogy a politikusok a elképzelhető legszörnyűbb alakok, egyéb nem érdekli őket, csak a zsebeik megtömése, meg a hatalom. Na azt gondolom, hogy aki ebből indul ki, az soha nem fogja tudni megérteni, hogy mi történt velünk az elmúlt 10 évben, mert szerintem az is hozzátartozik a történelmi tapasztalathoz, hogy ez egy egészen más ország, mint ami 2010-ben volt. Meglettek fordítva az előjelek, lett egy lélektani fordulat, egész egyszerűen sikeres lett az ország, és ha valaki ezt azzal próbálja magyarázni, hogy Orbán tömi a zsebét, korrupt és diktátor, akkor azt tudom neki mondani, hogy gratulálok. Ez egyébként egy, hogy mondjam, választói magatartás során ez egy legitim testtartás lehet, mert hát leegyszerűsíti, hogy ő miért nem szereti azt, amiben van, és így szavaz. De amikor nagyon komoly emberek, akár a politikai rivális így módon tesz kísérletet valaminek a megértésére, leírására és legyőzésére, azt szerintem tévedni fog.
De én hangsúlyozom, hogy ebbe a tévedésbe tartsuk meg őket. Ez se, nem, most itt tök jó, hogy itt elmondod, de ne, nagy plénum előtt, kérlek ne. Tehát maradjanak meg ebbe, gondolják azt, hogy egy másfél évtizedes kormányzati praxis, és annak egyébként az elmélete, ami aztán igazán jellemző Orbán Viktorra, az csak úgy a hangyák összehorták, leesett mannaként a levegőből, és véletlenül a Fidesz kapta el. De egyébként a viccet tényleg most már félretéve, amire irányult is a kérdésed, tehát a stabil kormányzati elvek, természetesen a stabil gazdaság, a szuverén intellektuális érdeklődés és a szuverén ország berendezkedés az együtt jár. Tehát egyik nincsen a másik nélkül. Érdemes megnézni, hogy a baloldalon, ezt most nem dicséretből mondom, senki ne értse félre, de a baloldalon utoljára Gyurcsány Ferencnek volt a gondolat, hasonlító megfontolásai, ez már elég régen volt, 2009 és 2003 és 2004 között, mielőtt megpucsolta Medgyessy Pétert, hogy ő hatalmas nagy cikkeket írt a Népszabadságban. Ezek a cikkek, ezek az Anthony Giddens féle úgynevezett harmadik út, tehát a szociáldemokrata Third Way-nek voltak a vissza emésztései, hosszas cikkek voltak, utána pedig egy ilyen permanens válság kormányzás, ahogy te is nevezed éppen egy 2009-es cikketbe, ez a ez a kommunikációs kormányzás volt, és akkor Gyurcsány folyton folyvást ugye programokat hirdetett. Itt már nem is tudom, múltkor a televízió rengeteg ilyen program volt, múltkor valaki össze is szedte, nem is emlékeztem mindegyikre. Most ez annak volt a pótcselekvés, hogy valódi hazai gondolat nem volt, ezért a különböző nyugati minták után történt a rohangászás. És teljesen szokatlan az ő köreikben az, hogy itthon Magyarországon egy nagyon széles, több műhely által is dolgozott, itt a 21. század intézetén azt hiszem ennek az eminens képviselője, gondolat működések vannak, gondolat referenciák megírása vannak, ez a könyv is ennek a terméke, és aztán ezek nem úgy hagynak nyomot a kormányzati központon, mint ahogy a baloldal elképzeli, hogy fogja magát az értelmiségi, fölsétál a Karmelita kolostorba, és akkor ott kiosztja az eszet a demokratikusan megválasztott politikusnak.
Berendeli a miniszterelnököt.
Berendeli a miniszterelnököt az irodájába, igen, és akkor elmondja, hogy mit kéne csinálni. A reláció pont fordított, a politika autonómiája és a gondolat autonómiája mindkettő megvan, mindkettő tiszteli a másikat, és amikor ezek egymásba játszanak, akkor olyan csodálatos dolgok jönnek létre, mint ez a stabil Magyarország, ami a gazdasági válság, amit ugye Gyurcsány, amiben belebukott, annak ellenére, a migráció ellenére, a koronavírus járvány ellenére itt van. Ez a stabilitás, ezt hiába kezeli úgy a nemzetközi baloldal, hogy ez csak a hatalomra kerülésről, meg a nem tudom, a lopásról szól. Nem, éppen ellenkezőleg ez egy szellemileg koherensen megalapozott működő szisztéma.
Nagyon jó, hogy a válságokat említettem, ezzel is folytatnám. Írtad a könyvben, hogy úgy fogalmaztál, hogy jól áll neki a válságkezelés, tehát egyfajta háborús miniszterelnök, ugye volt vörösiszap katasztrófa, a évtizedek egyik legnagyobb árvize a Dunán, ugye itt van a koronavírus járvány, tehát nagyon sok válsággal kellett megküzdeni itt most már a bő egy évtizedben Orbán Viktornak. Miért mondod azt, hogy jól áll neki a válságkezelés? Miért háborús miniszterelnök?
Hát ugye ez egy publicisztikai közhely, nem csak én mondom, hanem mindenki mondja róla, az ellenfelei, a riválisa is. De egyszerűsítsük le a kérdést, hogy mit várnak el a választópolgárok egy politikai vezetőtől? Szerintem azt, hogy legyen erős és bátor. Tehát álljon helyt, védje meg őket a problémáktól, győzze le a problémákat. És ez úgy tűnik, megy a könyv főszereplőjének, erről szól az elmúlt 10 év is, hogy jöhet bármilyen természetű válság, árvíz, vörösiszap, gazdasági válság, migráció, pandémia, valahogy mindig sikerül úgy forgatni a dolgokat, hogy legyőzzük ezeket a kihívásokat. És ez egy azért fontos dolog, mert a mélyén ott van egy, szerintem a Orbán korszak lényegét meghatározó elv vagy gondolat, amiben egyébként általában megint csak mindenki egyetért. Ugye ennek a korszaknak a központi gondolata az, hogy legyünk szuverének. Ez szabad fordításban azt jelenti, hogy mi döntsünk magunkról, illetve azt is jelenti, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ez egy felháborító gondolat. Ha tényleg ránézünk a térképre, itt vagyunk Európa közepén, hogy a magyaroknak hogy jut eszébe, hogy ők döntsenek magukról, és megmondják, hogy szerintük nekik mi a helyes, mi a helytelen. Azért ehhez folyamatos bátorságra van szükség, ez egy munka, mindig el kell végezni, mert a politika ilyen szituatív, mindig felmerülnek problémák, ahol ismételten világossá kell tenni, hogy a mi szemüvegünkön így néz ki a dolog, ezt tartjuk helyesnek, ebben megyünk bele, és ebben nem. És hát kell hozzá ugye intellektus is, hogy ne mások mondják meg, hogy akkor mi legyen velünk. És ezért ez egy felháborító dolog, ezért kerül a könyv főhőse nem csak a könyv borítójára, hanem a nyugati lapok címoldalára is, mert ez tűrhetetlen. És képzeljük el azt a politikai teljesítményt, hogy miközben felháborító, tűrhetetlen, ezt nem szabad a magyaroknak, aközben itt sikereket érnek el Magyarországon, meg Közép-Európában folyamatosan leküzdik a válságokat, olyan megoldások jönnek, amelyek inspirálják Európa többi politikusait. hát ezt hogy lehet egyébként a birodalom képviselői részéről elviselni? Tehát ez egy nyomasztó érzés, úgyhogy olyan, mintha Orbán Viktor egy ilyen nyomáspontot gyakorolna a nagy nemzetek vezetőire, a német kancellárra, a francia elnökre. Szóval ez egy kihívás egész Európa számára.
Ez nagyon-nagyon tetszett ez a gondolat, és a pici történeti kontextusba helyezve azért ez a terek logikájába is kapcsolódik. Ugye a német birodalom, a mindenkori egyébként a második birodalom, a harmadik birodalom is úgy tekintett Magyarországra, egész Közép-Európa térség, ugye ez a Mitteleurópa, volt egy Mitteleurópa plán, amit az akkori liberális ellenzék egyébként nagyon felkarolt, érdekes, már akkor ez az utánkövetési nemzetközi dili, ez jellemző volt rájuk, aztán utána beakartak minket a Lebensraumba, ugye a német élettérbe be akartak minket illeszteni, és ezzel Magyarországot Németországnak ilyen hátsó szobájává tették volna. Aztán jöttek a szovjetek, ők a nyugat felé való offenzívájukba minket ilyen előkertként kezeltek. Aztán most itt az Európai Egyesült Államok terve, ami meg ilyen hátsó udvarként gondol ránk. Mi meg azt mondjuk, magyar kormányzat, és élén igen gyakran Orbán Viktor elég éles szavakkal pedig azt mondja, hogy nem, nekünk van saját udvarunk. És ez a saját udvar több más saját udvarral, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország egyesül, egymást kölcsönösen tiszteletbe tartva kialakít Európa kellős közepén egy olyan térséget, ami mer önálló lenni. Ehhez egyébként a gazdasági kapcsolatai is, megvannak a politikai stabilitásai is, meg van, jelzem, leginkább Magyarországon, mindezek közül, nagyon fontos, és a gondolati innováció is megvan. Ezek közül Nyugat-Európában egy magát erősnek gondoló állam se rendelkezik. A 15 éves Merkel korszak után Németország is a düledezésnek a jeleit mutatja.
De ha már németek, meg ha lehet egy aktuálpolitikai ügyet idehozni, hogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk erről a beszélgetésről a Deutsche Welle be fog-e számolni. Mert érdeklődve olvasom, hogy a Deutsche Welle szükségét érezte, hogy elindítson itt egy portált, vagy egy videócsatornát, mert hogy igény van a független objektív médiára. Most gondoljuk el, ez fordítva. Ha a magyarok tennének ott meg egy, mondjuk egy sajtó platformot, hogy hát beszámoljanak arról, hogy szerintük mi az igazi Németország. Mi lenne belőle?
Én ezeket a német hullámokat nem nagyon szeretem, se az 1944-es, se ez a 2021-es nincs a kedvemre.
Tehát ja, és egyébként
beavatkozás egy másik ország.
A vezetője elmondja, hogy együttműködik a független objektív sajtóval, amit szabad fordításban mi ellenzéki sajtónak nevezünk, de ettől még nem ellenzéki karakterű ez a lap, békés szándékai vannak. Hát érdekes gondolat, nem?
Ha még külpolitikai vizekre evesztünk, még arról egy kicsit beszéljünk, ugye azért is hozom ezt ide, mert hogyha aktuálpolitikáról is szót ejtettünk, gyakorlatilag az összes baloldali párt azt mondja, hogy nekünk a nyugathoz kell kapcsolódnunk. A Momentumnak gyakorlatilag most már nincsen olyan Facebook posztja, ahol nem írja bele azt, hogy nyugat, 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 tehát kizárólag a nyugat. Ugye előbb az elég beszélgetés elén említettem Karácsony Gergelyt is, aki gyakorlatilag azzal kérkedik, hogy ő nem is akar oroszul sem kínaiul megtanulni, tehát eléggé rasszista módon nyilatkozott meg ebben a kérdésben. Mi ezzel szemben a magyar kormánynak, Orbán Viktornak a külpolitikája, mik azok a szabályok vagy sarokpontok, amit érdemes kiemelni?
Hát, hogyha röviden válaszolhatok, hogy elég ostoba dolog, hogyha nem akar megtanulni kínaiul meg oroszul, mert Nyugat-Európa kínaiul meg oroszul tanul. Tehát miközben kifogásolják, hogy esetleg mi üzletelünk Kínával vagy Oroszországgal, ezt Nyugat-Európa megteszi, mert a saját érdekeit akarja követni. És ismét egy újabb probléma, hogy Magyarország is a saját érdekeit akarja követni. És ebben az érdekrendszerben nagyon furcsa ezt megérteni, pedig roppant egyszerű, a nyugat lehet jó is, meg rossz is. Kína is lehet jó is, meg rossz is. Oroszország is lehet jó is, meg rossz is. És amikor ezek az emberek elmondják, hogy felháborító, hogy Magyarország Kínával üzletel, akkor egyfelől nem nézik meg, hogy mit csinál mondjuk Németország, másfelől pedig mi történik Mi van akkor, ha nem is a saját álláspontjukat képviselik, hanem mondjuk az amerikai érdek felől néznek rá erre a kérdésre. Ők az amerikai érdek felől mondják, hogy az egy helytelen, hogy Magyarország Kínával üzletel. Szóval ebben helyet kell, vagy rendet kell vágni, és ez nem megy konfliktusok nélkül, meg érdekérvényesítés nélkül. Ezért egy bonyolult játék a külpolitika, meg az önérdekkövető nemzeti elvű politika. Úgyhogy ez nem fog menni konfliktus nélkül, nem ment az elmúlt 10 évben, és nem fog menni a következő 10-ben sem.
Magyarország külpolitikája mindenek előtt szerintem magyarcentrikus és pragmatikus. Ez a legjobb kombináció, ami előfordul. Tehát egy Budapestről, Magyarországról kormányzott Magyarország működik a nemzetközi térben. A sajtóvízhangok alapján úgy látszik, hogy a népesség számánál nagyobb impact faktort is Európába elérve, Magyarország természetesen egy nyugati ország. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább nyugati ország vagyunk, mint amennyire ma nyugatinak számít mondjuk Párizs, vagy éppen Dél-Franciaország. Tehát ez egy nyugati ország. A népünknek vannak keleti kapcsolatai, keleti gyökerei, szavak szintjén a nyelvünkben, és természetesen az ős hagyományunkban is kimutatható, de a külpolitikában ilyenek nem játszanak szerepet. Tehát amennyiben finnugor lenne a nyelvünk, akkor csak a finnekkel szabadna kereskedni, vagy katonai szövetségben. Tehát ez értelmetlen, az ilyen jellegű ideológiai külpolitika, ez, hogy úgy mondjam, egy nagy butaság. Arról van szó, hogy mindenkivel kell kereskedni, és senkinek nem kell a belügyeibe beleszólni. Tehát amennyiben persze az Európai Unió számára a távoli ujgur, Tajvan és hongkongi kérdések nagyon fontosak, akkor tényleg az ember akkor várja a fellépést a madridi kormány ellen, hiszen ott a katalán népszavazás ellehetetlenítése azért az botrányos körülmények között ment végül. Mondom én ezt magánemberként, de hála Istennek a magyar kül- és közgazdasági miniszter nem jelent ki ilyesmiket, mert egy pragmatikus, teljesen ideológia semleges, profi külpolitikát űz, amiben a magyar érdek érvényes. És hogyha a magyar érdek az, hogy átoltott legyen a lakosság, akkor természetesen a Sinopharm vakcina és a Sputnik V is játszik, amelyről utána kimondja a WHO, hogy teljesen rendben van. És akkor ilyenkor azok az ellenzéki hangok, akik ideológikus külpolitikát, nemzeti érdekfeladást javasolnak, és mondjuk oltásellenes állásponton voltak, akkor azok nagyokat hallgatnak. Tehát röviden, hogyha történeti perspektívát akarunk, akkor azt lehet mondani, hogy a legjobb magyar hagyományokat követi egy 21. század, nagyon bonyolult geopolitikai kontextusba Magyarország, és sikeres a magyar külügyi vonalvezetés.
Zárásként egy kis jövőbe tekintés, nem sokára választás.
Nem hoztam a varázsgömböt, de próbáljuk meg.
22-ben, tehát gyakorlatilag, jól számolom, 11 hónap múlva parlamenti választás lesz Magyarországon. Az Orbán szabályrendszer alapján milyen kampányra számíthatunk például a jobb oldaltól, és mire számítasz te a kampányban?
Ugye ez egy furcsa könyv, mert hogy van egy könyv a könyvbe, tehát egy szóter, ami fogalmakat is meghatároz, és a kampányról azt írja ez a könyv, hogy ronda dolog, és csihipuhi. Tehát ezzel én ezt várom 2022-től, hogy ronda dolog lesz maga a kampány, és lesz benne verekedés, csihipuhi. Ez már el is kezdődött a múlt héten. Ugye a Karácsony Gergely interjújával, az ominózus mondatokkal, az nem egy félreértés, megítélésem szerint. Aki már adott interjút, tudja, hogy visszakapja az interjú szövegét, van ideje töprengeni rajta, hogy benne hagyjam.
Még egy kerületi laptól is.
Még egy kerületi lapban is, igen, hogy benne hagyjam, ne hagyjam. Ez szándékosan elhelyezett mondat volt, ugye a alacsony kövér meg a magas vékony szembeállítása, utána a bocsánatkérés sem egy véletlen műve, ez tudatos politikai stratégia. Az én olvasatom arról szól, hogy legitimál bizonyos dolgokat, amelyek nem voltak a politikai küzdelem részei, és most már azok lettek. Elindul a lavina, ugyanakkor van egy emberi motívum is, a bocsánatkérés, meg az én is küzdködöm a súlyfelesleggel típusú dolog, ami meg kiszabadít egy másik gondolatmenetet az ellenfél oldalán, hogy de hát a jobb oldalon mikor kértek utoljára bocsánatot, meg ezek nem kellene. Szóval én azt gondolom, hogy ez még csak a kezdet, és bármit el tudok képzelni, ronda dolgok lesznek.
Hát ezzel az interjúval persze a jelenlegi főpolgármester célja az volt, hogy összekarácsonyozza magával Orbánt, és ezzel fölemelkedjen a diskurzus szintjén, Orbánnal egy lapon emlegessék, miközben Orbán ugyanott volt és dolgozott az országért. Ez az ember pedig hát a stábján keresztül egy általa nem ismert nyelven nyilatkozatot tett egy a nagytőke, a brit nagytőke lapjának. Röviden szerintem 2010-ben kormányok között kellett dönteni, 2014-ben, még 2018-ban is rendszerek között lehetett már, 2022-ben pedig korszakok között fogunk dönteni. Van egy önrendelkező korszak, meg van egy behódoló korszak. Ez lesz a döntés.
Nagyon szépen köszönöm G. Fodor Gábornak és Békés Mártonnak, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen. G. Fodor Gábor könyve, az Orbán szabály, az a Terrorháza Múzeumnak a webshopjában, illetve a könyvesboltokban is elérhető. Mivel előbb is mondtuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, lehet, hogy néhány hiány van, de folyamatosan jön a nyomdából az újabbnál újabb verzió, nyomtatvány, tehát mindenki keresse nyugodtan a webshopban és a könyvesboltokban. A Mozgásban júniusban ismét jelentkezik egy újabb témával. Mindenkinek további szép napot kívánok!